mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. 8 óra 10 perc van, és január 9-e csütörtök. Megnézzük, hogy a kedves hallgatók miket írtak. 0636 98 0 98 0, ez a Viber, SMS, illetve WhatsApp számunk, illetve Messengeren lehet nekünk üzenni a Facebookon keresztül. Azt mondja, hogy Gábor meg is tette, azon túlmenően, hogy akkoriban kevesebbet molyoltak a stúdióban, az első egy-két lemezre sokszor már egy ideje működő sikeres zenekarok érkeztek, begyakorolt repertoárral, csak fel kellett venni a kész anyagokat, mondja ő. Led Zeppelin első lemezéről volt szó. És igen. A többi messenger üzenetet azt most nem olvasom be, mert nem tartozik konkrétan a témánkhoz. A témánk az pedig nem más, mint a fegyverbiznisz, illetve a hadipar, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
Mert hogy itt van velünk a stúdióban dr. Tomka Barnabás, hadipari tanácsadó. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
És hát ugye itt rengeteg minden hangzik el a fegyverkezéssel, hadiparral kapcsolatban. Legutóbb talán az az 5%-os emelés volt, ugye, amit Donald Trump belengetett. Ugye erre van, aki elfehéredett, van, aki röhögőgörcsöt kapott, és azt mondják, hogy ez egy póker. Legalábbis ugye ezt hallgattam ma reggel a BBC-n, hogy a németek szerint, hogy most bemondta ezt az 5%-os emelést, akkor a ugye NATO fegyverkezési vagy védelmi infrastruktúrára fordítandó összeget, akkor majd a 3,5% is elég lesz, de bemondott egy óriási számot, hogy tartható-e, vagy nem, talán kezdjük akkor ezzel. Vajon reális-e egy ilyen elképzelés?
Ugye a 2% is már az országok többségének nehézséget okoz. Valójában ez egy döntés kérdése, hogy ki tartja, ki nem tartja. Lehet egy távlati cél, de hogy ezt az egyes gazdaságok ezt el fogják-e viselni, tartósan fogják-e tudni tartani, ez valóban kérdéses.
Jó, hát nyilván ez majd január 20-a után lesz igazán izgalmas, hogy mi az a sok ígéret és bemondás közül az, ami megvalósul. De nézzük meg...
Mondjuk el, tehát itt a GDP x százalékának NATO befizetéséről van szó, ugye? Tehát
nem erre... befizetéséről van szó, hanem a ráfordításról.
A ráfordításról. Tehát a hadi...
nemzetnek katonai beszerzésekre.
Katonai beszerzésekre a ráfordítás. Fordítani. Aha, és ez most 2%, de ezt sem tartják be sokan, és ezt Trump jócskán szeretné megemelni, ugye ez az alapja. De egyébként hogyan működik ez az egész? Mert hogy minden ország, miután háborús kihívások vannak, háborúk törtek ki, kénytelen is a hadászati képességének a fejlesztésén dolgozni. Mit mutatnak a tényszámok, hogy eddig kik és a NATO-n kívül is mondjuk mennyit költenek hadászatra az egyes országok?
Ugye azt igen, ahogy mondja, ezt számokkal letámasztják, ezek a számok, adatok évente kijönnek, úgyhogy most a legfrissebb, amivel rendelkezünk, azok 2023-as adatok. Folyamatosan nő a globális fegyveradás, nő folyamatosan a katonai kiadás globálisan. Számokban ezt úgy kell elképzelni, hogy az elmúlt 3 évben a globális kiadások azok 2000 milliárd dollárt fölött vannak tartósan. Legutóbb 2023-ban ez elérte már a 2440 valahány milliárd dollárt. Tehát, hogy a világ összesen hivatalosan ennyit költött katonai kiadásokra.
Uh-huh. És ez folyamatosan növekedőben
van? Ez folyamatosan nő.
De a ugrások látszanak benne akkor, amikor háborús feszültség vagy összefogás. Nyilván, ha háború van, akkor pusztulnak is a fegyverek, a pótlásra is szükséges, a felkészülés is.
Igen, talán 2008-2010 környékén volt egy ilyen völgy a diagramban, de azóta folyamatosan emelkedik. Az ukrán-orosz háború természetesen ezeket a kiadásokat megnövelte. Egyrészt igen, azért, amit mondta, mert fogynak a fegyverek, másrészt azért, mert a biztonsági környezetünk az ugye változik, bizonytalanná válik, és azok az országok, ahol nincsenek konfliktusok, ott is a védelmük érdekében ezeket a kiadásokat ki többé, ki kevésbé, ki előrelátóban, ki kevésbé előrelátóan, de megteszik. Azért az fontos látni, hogy Magyarország mellett is például egy háború zajlik, tehát a mi biztonsági környezetünk is, a kihívások azok változnak.
Hol vannak a világon a hadászati központok, illetve...
Már a hadiparira gondol,
hadipari, ugye? Hadipari központok, illetve kik a legnagyobb gyártók, ez hogy néz ki?
Ez a nagyjából 2400 milliárd dollár, ez mondjuk úgy oszlott meg 2023-ban, hogy a top 100 hadipari gyártó cég ebből több mint 600 milliárd dollárt termelt meg, gyártott le, vagy annak megfelelő eszköz gyártott le, és ebből egyértelműen még mind a mai napig az Egyesült Államok vezet. Tehát, hogy a top 100 cégből 41 amerikai, ezek összesen olyan 300 kicsivel, több mint 300 milliárd dollár termeltek meg összesen. Utánuk következnek kínai cégek, orosz cégek, és ugye ha kérdés az, hogy mondjuk Európa hol áll ebben a versenyben, vagy ebben a rendszerben, a top 100-ból 27 európai cég, de az ő összesen megtermelt vagy realizált bevétele az jóval alacsonyabb, mint az amerikai, az valamivel több mint 100 milliárd dollár.
Uh-huh. Ez azért van, mert más eszközöket gyártanak? Tehát ugye, mit tudom én, kézi fegyvereket, lőfegyvereket, vagy és nem olyan rakétarendszereket, amik mondjuk drágábbak? Vagy miért van ez a különbség? Mert elég jó az arány, ez a 27% akkor, hogy 27, ugye?
Cég. Nem százalék, tehát darab, igen.
Hát jó,
igen,
csak
igen.
Úgy, igen, tehát igen.
De valóban, igen, százalék is egyben, igen. Nem, inkább azt kell látni, hogy az Amerikai Egyesült Államok az tradicionálisan egy fegyvergyártó és fegyverkereskedelemben érdekelt ország, illetve amit sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Egyesült Államok az szinte folyamatosan háborús konfliktusokban jelen van, aktív szereplője. Gondoljunk csak az elmúlt 30 évből mondjuk Irakra meg Afganisztánra. Óriási mennyiségű fegyvert emészt föl egy ilyen jelenlét. Tehát az Amerikai Egyesült Államok iparának egy meghatározó szeletét teszi ki a fegyvergyártás. A fegyver alatt értsünk mindent, ami katonai eszköz.
De egy részét, egy jó részét föl is veszik ők ezek szerint?
Hát egyrészt ők maguk elhasználják, uh-huh. Tehát az amerikai cégeknek a felvevő piaca nagy részben maga az Egyesült Államok, de ugye azért szerte a világban tudjuk és látjuk, hogy amerikai fegyverrendszerek, fegyverek használatban vannak. És ugye ez a másik, hogy egy adott ország hogy tudja a fegyvereladásait és mondjuk a politikai kapcsolatrendszerét alakítani. Tehát sokszor egy jó politikai kapcsolatnak a záloga egy mondjuk úgy, hogy egy zsíros hadipari megrendelés. És ugye az Amerikai Egyesült Államok ebből a szempontból nagyon-nagyon jó érdekérvényesítő. És akkor a rövid válasz, tehát, hogy ebből a szempontból, mivel Európa nem egy egységes államrendszer, hanem nemzetállamok összessége, itt ugyanazt próbálják a kisebb államok, tehát az Egyesült Államokhoz képest kisebb európai államok megvalósítani. És ugye Európában mondjuk a vezető...
Tehát állami szinten megpróbálják megvalósítani, sokszor konkurálva egymással?
Természetesen, aha. Természetesen. Az európaiak konkurálnak egymással, meg konkurálnak az amerikaiakkal is, ezért jönnek ki kisebb számok. És ugye,
hát akkor ugyanez a versenyképességi probléma van, mint mondjuk a telekom szektorban, meg máshol, ugye, amit a Draghi jelentésben végig lehetett olvasni, hogy itt nagyon széttöredezett piac van, több szereplő ugyanazt próbálja elérni, nem egy egységes.
És sokszor egymással szemben. Aha. És ugye, ha Európát nézzük, ugye Európában most már nem az unió tagja, de ugye az Egyesült Királyság, az egyértelműen egyébként ezen a top 100-as listán egy brit cég, a BAE Systems az első, amelyik európai, de ő ugye nem uniós cég, az első uniós cég az olasz Leonardo. De tehát itt ugye az Egyesült Királyság, Franciaország egyértelműen...
És mi hol állunk? Oké. Okay.
Nem, tehát Magyarország nem egy klasszikus fegyvergyártó cég, nem hadipari háttere, hadipari bázisa, hadipar a Magyarországnak ebből a szempontból nem nevezhető jelentősnek. Tehát, hogy mi a nemzetközi piacon egy-egy termékkel Magyarország jelen van, vagy magyar cégek jelen vannak, de mondjuk egy ilyen listában ez láthatatlan, nem kimutatható. Uh-huh. Arányaiban vagy százalékosan.
Mik a főbb útvonalak, tehát hol van a leglátványosabb elterés, akik sokat vásárolnak, de nincsen egyáltalán gyártásuk, tehát honnan, hova mennek a világban a fegyverek?
Hát ugye a fegyverek mennek oda, ahol konfliktus van, uh-huh. mert ott elhasználódik.
Ahol háború van most egyértelműen.
Igen, háború van, vagy igen, konfliktus van. Uh-huh. Ugye azok az országok, mint egyébként, mint minden más, amiben nincs, tehát mondjuk nézzük az autót, Magyarország, hogyha ha nincs saját autógyártás, nincsen nemzeti márka, akkor vagy veszünk autót, vagy mondjuk ide telepítetünk, vagy, vagy segítjük az ide települését gyártóknak. Fegyverrendszerek tekintetében ugyanez a helyzet. Egyébként azt kell mondani, hogy még az Egyesült Államok is vásárol külföldről. Tehát, hogy még ha képes is mindenre, de vannak olyan megoldások, ami az Egyesült Államokba is mondjuk külföldről megy, mert valamilyen szempontból unikális, érdekes, jó, vagy mondjuk egy politikai érdek azt kívánja, hogy mondjuk vásároljanak valakitől. Magyarország, ha azt nézzük, Magyarország vásárol. Jó részt, mi mindent megveszünk külföldről.
Uh-huh. Európával kapcsolatban gyakran hallottuk az elmúlt két évben, mióta az orosz-ukrán háború tart, hogy alul tervezték a gyártást, mert hogy miközben tart a vita arról, hogy mennyi fegyvert kell adni Ukrajnának, ugye országokon belül vitákról is van szó, és mennyire van szükség ugye a saját biztonság fenntartása érdekében ennek ellátására, maga az európai gyártás nem igazán képes, hogy jobb lett volna ezt magasabb szinten tartani. Ez mitől függ, hogy lehet ezt belőni? Nem lehet tudni azt, hogy hogyan alakulnak a geopolitikai feszültségek, éppen hol robban ki háború, a környezeted milyen lesz, mennyire van szükséged ahhoz, hogy a saját védelmedet biztosítsd, de ez nagyon nehéz, gondolom, optimálisan megtervezni, de ezek szerint Európának sem sikerült?
Kicsit áttévedünk egy más területre, részben a történelem területére. Tehát ugye a második világháborút követően Európa az egy ilyen végtelen békeidőszakra
készült. Békeszigete, igen.
És egy ilyen, tehát hogy ez nem álomszerű volt, de belekényelmesedett Európa abba, hogy Európában többet nem lesz fegyveres konfliktus, és Európa nem lesz érintve fegyveres konfliktusokban. És igen, a gyártások azok, vagy legalábbis a felvétel, a fegyvervásárlás az egyes európai országokban, a katonai beszerzések egyre alacsonyabbak lettek. Előregettek a fegyverrendszerek, nem cserélték őket olyan tempóban, és tegyük hozzá, hogy egyébként ugye a sorkötelezettség, ami állandóan téma az elmúlt években, több országban ugye visszavezették, szomszédos országban is, Magyarországhoz képest szomszédos országban már visszavezették. Ez azt mutatja, hogy Európa ráébredt, hogy túl alacsonyan tartották ezt a készültségi szintet. Csak egy hadsereget olyan állapotra, egy elvárt állapotba hozni, az nem megy egyik napról a másikra. És nem csak azért, mert mondjuk egy fegyverrendszernek a beszerzése évek, azt le kell gyártani, végig kell gondolni, tervezni kell, tehát hogy ez egy nagyon összetett rendszer, mint egy nagy hajó, nem lehet egy mozdulattal megfordítani. Tehát, hogy amit ma eldöntünk, az lehet, hogy 5-10 év múlva fog realizálódni, vagy látjuk az első jeleit azoknak a döntésnek. Most van egyfajta kapkodás Európán belül is.
De ebből a szempontból is széttöredezett Európa? Tehát, hogy itt ilyen szempontból például az olyan szövetségek, mint a NATO, ez szerintem sokkal inkább nyújt egy ilyen biztonsági hálót, vagy egy ilyen, tehát hogy is mondjam, az elkényelmesedés ebből a szempontból is annyira negatív?
Hát, hogy ez fontos látni, hogy, hogy a NATO az mi vagyunk, az a tagországok. Tehát nincs olyan, hogy NATO haderő, a NATO önmagában. A NATO haderőt a tagországok haderei adják össze. És hogyha ők nem teljesítik, külön-külön nem teljesítik, vagy nem az elvárt mértékben, akkor maga a NATO képesség sincs az elvárt szinten. Tehát, hogy tehát mi magunk vagyunk a NATO.
Ezt NATO értem, csak hogy arra gondolnék így kívülállóként, vagy laikusként ebben a témában, hogy ilyen szempontból vannak olyan országok, akik például teljes mértékben importra szorulnak, mondjuk fegyver szempontjából, vagy eszközök szempontjából, és akkor ugyanígy importra szorulhatnak, hogyha valamilyen vészhelyzet adódik, haderő szempontjából is. Tehát át lehet csoportosítani ezeket a szövetséges országok területére.
Ez már szerintem NATO szakpolitikai kérdés, hogy hogyan működik a NATO hadereje, de igen, tehát hogyha ha nincs meg az eszköz, vagy nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű eszköz, akkor maga a szövetség sem tudja ellátni a feladatait. De még egyszer, tehát hogy az, hogy egy ország mennyit költ a haderejére, a biztonságára, az a saját döntése. Ugye emlékszünk még erre, hogy azért a 90-es években, a 2000-es években is a közvéleménykutatások azt mutatták Magyarországon, hogy egy fölösleges tehernek tartja a magyar lakosság a honvédséget, nincs rá szükség, majd a NATO megvéd minket, tehát hogy ezek voltak az ismert klisék. Ha egy ilyen közhangulat uralkodik egy országban, akkor azért a politika ez valamelyest alkalmazkodik. És ugye a honvédelmi kiadásokat azért az elmúlt évtizedekben Európában, vagy akár Magyarországon is nagyon sokáig feleslegesnek tartották. Mert minek? Nincs háború, béke van, miért költsünk? És valóban egy haderőt egy folyamatosan szinten, képességi szinten tartani, az eszméletlen mennyiségű pénzt emészt föl. Tehát halljuk azokat, hogy már Magyarországon is ugye 1000 milliárd forintos kategóriák vagy nagyságrendekről beszélünk. Ezt folyamatosan rákölteni úgy, hogy egyébként nincs veszélyhelyzet, nincs kihívás, egy idő után ebbe belefárad a politika, belefárad a lakosság, és enged a szorításon. Csak ha jön a kihívás, jön a konfliktus,
akkor
hirtelen
visszacsinálni. Ezt a hajót, ezt értem, csak hogy itt a másik oldalon meg az lehet, hogy mikor volt eleve olyan képességi szinten a magyar haderő, ami megfelelt volna egy olyan állapotnak, hogy olyan helyzetben, ami mondjuk itt a szomszédban előfordult, olyan helyzetben ténylegesen tudjon valamit tenni. Tehát lehet, hogy ez a felesleges, ez abból adódott, hogy hát engem is soroztak egy jó párszor, hát én láttam, hogy milyen állapotban ott a sorozás, és senkit nem akarok megsérteni, még egyszer, aki hivatásosan ezzel foglalkozik, de azért, hogy is mondjam, tehát az a katonosság, az nekem így kívülállóként így ránézve egy vicc kategória volt.
Ugye a mai magyar honvédséget nem lehet már összehasonlítani mondjuk a 80-as, vagy a 70-es, vagy akár a 90-es évek honvédsével. Tehát az a haditechnika, ami egyébként folyamatosan érkezik Magyarországra a beszerzések eredményeként, az egyébként világszínvonalú. Tehát, hogy Magyarország egyébként az elmúlt években eszközölt beszerzésekkel, egyébként ezeket a számokat, amivel a beszélgetés indult, ezekhez hozzájárult. Tehát, hogy ezzel generált, ugye vásárolt a piacról. Tehát, hogy ezzel ezekhez a kiadásokhoz Magyarország is egyébként jelentősen hozzájárult. Tehát, hogy
tehát akkor felfejlődött olyan szintre, lehet azt mondani, hogy folyamatban van ez.
Van.
Mert
van.
Az, hogy mondjuk műszakilag milyen állapotban van, az egy teljesen más kép. Voltam például Okucsániban az S4 bázison, ahol magyar műszaki alakulatok végeztek bombamentesítést, vagy aknamentesítést, és hidakat építettek, stb. Az teljes mértékben megfelelt a kor színvonalának, amikor ez megtörtént, de ez egy másik kategória.
Így van, ez egy misszió szerepvállalás természetesen. Tehát, hogy ott meg kell valaminek felelni, és abba Magyarország közismerten jól áll, magas színvonalon és helytáll. Elismerte helytáll.
A magáról a fegyver üzletről is beszéljünk egy picit, hogy hol
persze,
realizálódik ez az egész? Tehát, hogy hol vannak a zsíros milliárdok? Kinél csapódik le?
Hát ugye tehát ugye a legális részéről beszélünk a fegyveradásoknak, ott tudja a vevő mindig az állam. Tehát, hogy itt adófizetői pénzekről, mindegy, hogy milyen országról beszélünk, az állam a vásárló. Tehát az állam fizet gyártóknak, és tőlük vásárol meg eszközöket. Tehát a pénz, az ellenérték, az ugye mindig cégekhez érkezik meg. A nagy része ezeknek privát cég, a nagyobbak ugye tőzsdéjegyzett részvénytársaságok, vannak állami tulajdonú vagy részben állami tulajdonú cégek külföldön is, de ugye ezek nagyon bonyolult rendszerek. Egy haditechnika az egy nagyon bonyolult rendszer. Most nem feltétlenül mondjuk egy kézi fegyverre kell gondolni, vagy mondjuk egy bakancsra, nem gondoljunk egy harcjárműre, egy tankra, egy anyahajóra, egy repülőgépre.
De hát lehet egy bakancs is egy teljesen sikeres termék, ugye? Vagy egy kézi fegyver is.
Abszolút, de hogy milyen ellátási lánc áll mögötte, hány szereplős, míg az a végtermék, az elkészül és átadásra kerül, óriási. Tehát, hogy egy nemzetközi hadipari cégnek több tízezer cégből álló beszállítói hálózata van.
És az nagyon érdekes.
Az ő közreműködésükből jön létre az a végtermék, mondjuk legyen az egy vadászgép, vagy akár mondjuk igen, egy kézi fegyver, vagy egy bakancs, ami aztán felhasználásra kerül. Tehát, hogy ez mint egy piramis, aminek a csúcsán az OEM, ugye a gyártó van.
Hát akkor ezek is stratégiailag fontos üzletágak, tehát hogy lehet ezt függetleníteni, mondjuk olyasmitől, hogy ne Kínából szerezzük be az alapanyagok 99%-át ahhoz, hogy gyártsunk egy olyan kézi fegyvert, ami utána nekünk van rá szüksége.
Ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, és nagyon aktuális kérdés, mert az elmúlt években a nagy gyártók elkezdtek arra figyelni, odafigyelni, vagy legalábbis megpróbálnak odafigyelni, hogy igen, mentesítsék nem csak a kínai, egyébként az orosz, mondjuk alapanyagtól is az ellátási láncukat. És a többsége arra jött rá, hogy ugye ezek az ellátási láncok, ugye ez a TIR 1, 2, 3 meg szintű beszállítók, valójában nincs rálátásuk. Tehát mindenki aláír mindenféle ilyen paper, olyan white paper, ilyen book, olyan book, de hogy aztán valójában egyébként ő milyen beszállítót használ, nincs rálátása, és most, hogy ebbe egyébként biztonsági kockázat is van, tehát hogy ez nem csak egyfajta erkölcsi vagy etikai kérdés, hanem mondjuk biztonsági kockázat is van abba, hát hogy egy ellátási láncba mondjuk bekerül egy kínai cég, ezért most már erre tudatosan odafigyelnek, és egyre mélyebben ásnak az ellátási láncaikban, hogy biztosra vegyék azt, hogy nincs benne kínai hozzáadott érték.
Sőt, lehet ezt esetleg úgy gyártani, hogy ne is legyen szükség olyan alapanyagra? Mert ugye itt, hogyha belegondolunk másba, például a mobiltelefonok gyártásába, egy csomó olyan eszköz, olyan anyagra van szükség, ami nincs is Európának például.
Hát ez a hadipar esetében is így van.
Aha, hát az akkor nem túl jó hír.
Ám, ugye itt jön be a kutatásfejlesztés, hogy adott esetben kiváltható-e egy alapanyag valamilyen más alapanyaggal. Itt jön be az, hogy a világ mely részén föllelhető még mondjuk olyan ásványkincs vagy alapanyag, mely országban lelhető fel, akivel mondjuk meg lehet állapodni, hogy forrás biztosítson. És ez megint azért, ez nem csak a hadipari cégeknek a kihívása, hanem ez egyébként azoknak a cégeknek a kihívása, ahol azok a cégek működnek, illetve azoknak az országoknak, akik a vásárlói ezeknek a termékeknek.
Egyébként összességében mekkora a kapacitás határa, bővítés, csökkentés határa így globálisan?
Már a hadiparban?
A hadiparban, tehát mondjuk egyszerre több háború robban ki, és nagyon megnő az igény ezekre a felszerelésekre, anyagokra, akkor mennyivel tudják bővíteni a gyártást? Illetve előfordulhat-e, hogy esetleg hiány van és brutális áremelkedésbe fordul a dolog például?
Hát valójában hiány az már ma is van. A nagyobb cégeknek az úgynevezett backlogja, vagy order bookja, tehát hogy a megrendelés állománya az 5-7 év. Tehát ha ma mondjuk valaki szeretne egy komolyabb haditechnikai eszközt, akkor vélhetően 5 évnél hamarabb azt nem tudják leszállítani. Ezek nem polcról elérhető termékek. Tehát még egyszer egy vadászgépet, egy repülőt, egy rakétarendszert azt megrendelésre gyártanak. És például Lengyelország esetében tapasztaltuk azt, hogy Lengyelország a az ismert európai és amerikai megoldások helyett mondjuk dél-koreai megoldásokhoz fordult 2 évvel ezelőtt. És egy éven belül szállítottak a dél-koreai gyártók.
Tehát, hogy ez a orosz háború kirobbanása után sürgősen szükségük volt.
Így van, és a lengyel modernizáció vagy katonai kiadások azok arányaiban és nominálisan is sokszorosai például a magyarnak. Tehát ott olyan igények keletkeztek, amit egyszerűen a bejáratott forrásokból nem tudott megoldani, és ezért Dél-Koreához fordult. Tehát, hogy egyébként ez a jelenség azt is eredményezi, hogy nem csak, hogy a meglévő szereplők rákényszerülnek a kapacitás bővítésre, például az, hogy Zalaegerszegen Rheinmetall gyár nyílt, ugye a Linkseknek a legyártására, az nem csak a magyar államnak az érdeke, az a Rheinmetallnak is érdeke, mert így sokkal, hogy sokkal hamarabb tudott teljesíteni. Ez más gyártók is megcsinálják más országokkal. De ugyanakkor ez lehetőség arra is, hogy új gyártók belépjenek. Csak ugye a kérdés az, hogy egy új gyártó az be tud elépni. De egyrészt a kényszer nagy úr vevői oldalon, tehát ilyenkor, mondom még egyszer, mint például a lengyelek Dél-Korea felé fordultak, vagy van, aki úgy dönt, hogy vár, mert ő valamilyen oknál fogva az ismertet, a bejáratottat szeretné.
Tyú, rengeteg kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban. Szerintem egyszer azzal kéne folytatnunk ezt a beszélgetést, hogy milyen kiút mutatkozik abból, hogy ezt a bazinagy hajót hogy lehet megfordítani, mert ebben a pillanatban én azt látom, hogy olyan összetett és olyan bonyolult ez az egész rendszer, tehát hogy oké, rendben, van egy Rheinmetall gyárunk mondjuk Magyarországnak a nyugati részén, és hogyha mondjuk kockázatot jelent mondjuk egy másik ország ebből a szempontból, annak a másik országnak is vannak különböző gyárai Magyarország más részeit, tehát azért azt gondolom, hogy az ipari kémkedés az egy elég erőteljesen jelentkező veszélyforrás szintén, és akkor még csak a jéghegy csúcsát kapargatjuk, hogy milyen piros felkiáltó jeleket rajzolnak oda a hadipari szakértők bizonyos területekre.
Ugye az, hogy egy gyártó az anyaországából a gyártói képességét, az összeszerelői képességét áthelyezze egy másik országban, másik országba, az is sokszor magának az üzletnek a része. Tehát, hogy például Magyarország esetében ezt ugye ipari együttműködésnek nevezik, tehát azon túl, hogy a pénzemért kapok egy minőségi haditechnikai eszközt, én valami további hozzáadott értéket várok el, jelen esetben azt, hogy valami gyártói képességet, kutatásfejlesztési képességet, tehát valami olyan együttműködés jön Magyarországra, ami a hazai iparnak a fejlődését, a fejlesztését is segíteni tudja. Tehát, hogy ez sokszor kényszer eladói oldalon, és elvárás vevői oldalon. Ez a fajta együttműködés, és most egyébként az elmúlt években szerte a világban az ilyen jellegű együttműködésekre látunk példát. Ugyanakkor itt is van egy határ, hogy egy gyártó mit, tehát azért minden országban nem lehet elvinni gyártói kapacitást, mert mi történik akkor, hogyha mondjuk legyártották azt a megrendelés állományt, akkor mi fog történni azzal a gyárral? És azért azt látni kell, hogy ezek részvénytársaságok, ezek mögött részvényesek állnak, ők hosszú távon gondolkodnak. Tehát, hogy egyébként egy 5-7 éves mondjuk megrendelés állomány a részvényárfolyamot azt ugye fölfelé viszi. Tehát, hogy azért a hadipari céges oldalon ez az elsődleges szempont, hogy ők pénzt csinálnak. Ők pénzt csinálnak a termékeinken keresztül, ugyanúgy, mint bármilyen más gyártó, aki autót gyárt, vagy ruhát gyárt, vagy mezőgazdasági terméket gyárt. Tehát, hogy itt ez egy nagyon... tehát, hogy itt a mérleg az...
Nagyon kényes kétség, egyensúly.
Így van, abszolút, így van. Tehát, hogy meddig akarják ők csökkenteni ezt az állapotot, hiszen azt azért... vélelmezzük, vagy reméljük, hogy mondjuk 5-10 év múlva a biztonsági környezetünk az jobb lesz, az nyugodtabb lesz, és akkor vélhetően az a fajta felfokozott igény a haditechnikai eszközök iránt, ami most ugye az egekben van, az csökkenni fog. De ugye a bevételre ezeknek a cégeknek akkor is gondolni kell.
Hát igen. Igen, hát ez meg messze visz filozófiailag, hogy hogy gondolnak a bevételre, ugye erre vannak különböző elképzelések és összeesküvés elméletek, hogy gerjeszteni kell bizonyos konfliktusokat, és akkor lesz ebből, de ez egy másik téma. Szerintem térjünk erre vissza, és nagyon szépen köszönjük, hogy picit be tudtunk nézni a hadipar kulisszái mögé. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadóval beszélgettünk, és még folytatásra következik ennek, mert egy nagyon izgalmas terület volt, amiről talán kevesebbet beszélünk, mint kellene, mint kiderült, rengeteg összefonódása van a gazdasággal és a más ipari szektorokkal. Folytassuk gyorsan egy új lemezzel, egy konceptalbum a Seamus-től, és utána pedig majd megnézzük, hogy mit csinál egy autóipari szaki a világ legnagyobb technológiai kiállításán.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Keleti Ágnes tornász ma lenne 104 éves, ugye ő január 2-án hunyt el, és 1921-ben született, és ezzel együtt ugye ő volt a világ legidősebb olimpikonja, mármint, hogy olimpiai érmese. Most nem tudom, hogy van ez, hogy mérik, olimpikon szinten volt ő, vagy
szerintem
érmes?
Szerintem mindkettő egyébként.
Mindkettő?
Lehet.
Minden esetre egy nagyon nagy példakép volt sok mindenki számára, szerintem, akik még idősebb korukban is elkezdtek tornázni és foglalkozni egy kicsit a testükkel, lassítani az öregedési folyamatot. És azt mondta, kerüld el a tükröt, így annyi idősnek képzeled magad, amennyinek csak akarod. Tökéletes, tökéletes. Sőt, amikor az ember belenéz abba a tükörbe, akkor azt kell feltételezni, hogy az csal, az nem jó, ami ott van. Például Gábor, ha te ma belenéznél, akkor
a
nem tudom.
Csal.
Hasad, nem is a hasadat kell. Hasadat szoktad tükörbe nézni?
Hasadnál csal a tükör leginkább. Nem, én csak ezt
hasadat
mondtam.
Szoktad nézni a tükörbe?
Na, mit nézzek? Nem nézek
hát
tükörbe.
Hát az arcodat.
Hát azzal már nincs mit tenni.
Az már nagyon régen ilyen. Az 20 éve nem változott. Nagyon jó. Oké, rohanunk is tovább, mert hogy el kell mennünk, kérem szépen, Nevadába, el kell mennünk Las Vegasba, mert ott érdekes dolgok történnek.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Amikor egy autós újságíró, autóipari szaki kijut a CES-re, a világ legnagyobb technológiai kiállítására, akkor azonnal beleveti magát a tömegbe, rögtön megnézi, kik a kiállítók. Ja nem. A Death Valley-ben sétafikál, onnan készít egy csomó fényképet, turistáskodik, meg ilyesmi. Itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor. Szevasz!
Jó reggelt, sziasztok!
Klassz volt, láttam, Zabriskie Point, ugye szépen megnézted, elálmélkodtál, milyen jó volt a film, stb.
Bizony, bár én nem láttam.
Azt! De... Na jó, figyelj, kicsit több beleérzéssel, fölkészüléssel. Nagyon klassz az a hely, nem?
Nagyon-nagyon-nagyon elképesztő. Ugye ez egy indián részen van, tehát nyilvánvalóan az indiánoknak kell ott perkálni azért, hogy elmehessél. Ráadásul nem kevés pénz, de ha már valaki arra jár, akkor szerintem kihagyhatatlan látványosság, úgyhogy igen.
És ráadásul még egy jó gyorsulást is lehetne intézni, hogyha beengednének valami keményebb járművel. Csukott szemmel, az, kormányt nem fogva.
Az biztos. Ugye? Tényleg elképesztő természeti kincsek vannak arra. Las Vegas, mint páros, azért az nem az a hely, ahol szerintem szeret menni egy normális ember.
Lesz lett volna a második kérdésem. Ugye nem olyan, mint a filmben, legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom.
Hát én másodszorra voltam, de harmadszorra már nem szeretnék, hogyha nem muszáj. Na mindegy, ezt most tegyük így
zárójel.
Majd egyszer beszélgessünk arról, hogy mit tud egy kultúrált ember Las Vegasban csinálni, szerintem nagyjából semmit, de...
A régi kaszinóvárosba voltál?
Az még durvább, mint a Strip.
Szerintem a régi kaszinóváros az még valamennyire úgy oké. A többi az felejtős. Na,
Én a cifra nyomor kifejezést használnám, de... De lehet, hogy valakit ezzel megsértek, és borzasztóan nagy kulturális értéket lehet.
Las Vegasban mindenki autóval jár. Hát végre egy olyan hely, amit neked találtak ki. Hát ott gyalog, senki
egész
nem megy
Amerikába.
Sehova.
Egész Amerikában, és szerintem ez abszolút extrém módon túl van lendítve, de ezt egyszer lehet csinálni egy külön műsor, hogy alakult így, mert hogy azért ebben van keze az autóiparnak, nem ráhatással. Ami a lényeg, a CES, ugye, ami egy abszolút olyan tematikájú dolog, ami engem a lehető legkevésbé sem érdekel, ezt is hozzá kell tenni, de ezt csak azért mesélem el, mint hogyha bármi jelentősége lenne ilyen szempontból, mert autóipari szempontból ugyanakkor idehelyeződött, tehát a hangsúly, ezt már beszéljük itt veletek egy ideje, hogy a klasszikus autóipari kiállításoknak a kora az ilyen értelemben leáldozóban van, tehát hogyha egy topikként kell körbejárni valamit, az autót, az régen ugye ilyen nagyon klasszikus módszerek szerint volt kitalálva, most meg hát teljes mértékben a Consumer Electronics Show jellegű dolgok azok, amik érdekesek az autóipar számára is, és hát teljesen más szereplőkkel, mint egyébként eddig. Ugye a Bosch meghívásából sikerült kijutnom, és nyilván ilyen értelemben a Boschnak a standját és a Boschnak a vezetőivel való beszélgetést éltem én meg nagy élményként, de hát ha már arra felé kinéztem, akkor ugye önkéntelenül is adódott az a benyomás, hogy azért az ázsiaiak azok erősen dominálják ezt az egészet.
Ne viccelj! Nagyon...
Hát,
oda nem kellett menned. Módon. Figyelj, bejöhettél volna ide, a Bosch kifizethette volna, hogy bejössz ide a stúdióba, és elmondod ugyanezt itt. Hát ezt nem kellett volna. Ezt már elmondtuk százszor.
Igen, csak azért ez élőben iszonyatosan mellbevágó, főleg úgy, hogy ha autóipari értelemben nézzük a kérdést, akkor az egyik legfontosabb sajtótájékoztató az ugye az Nvidia kapcsán történt, hiszen ott készültek olyan, vagy rajtuk keresztül készülnek olyan csippek, amik mondjuk az önvezetésnek a következő fázisában jelentősek lesznek. De, és ami itt a lényeg, azok a rendszer szinten kritikus és nagy beszállítók azért autóipari szempontból ott is jelen voltak, ezek közül ugye a legnagyobb a Bosch természetesen, amelyek ugye azt a metszetet próbálják megadni az autóipari szereplőknek, ahol az ő standardizált megoldásaikkal, főleg egyébként operációs rendszer kapcsán a nagyon techi dologból, mint amit mondjuk az Nvidia csinál a chipek kapcsán, szinte teljesen még mindig az analóg irányban gondolkodó szereplők közötti meccéspont létrejöhet. És egyébként ez szerintem egy rettenetesen érdekes feladat. És az is egy rettenetesen érdekes, hogy mondjam, fordulata ennek, hogy európai cégek közül, illetve világszinten fontos beszállítók közül még mindig a Bosch a legnagyobb és a legfontosabb ebben a találkozási pontban. Ráadásul volt olyan szerencsém, hogy tudtam beszélgetni, egy 20 perces interjú slotot kaptam Matthias Pillinnel, a Most Mobility CTO-jával, ahol olyan dolgokról tudtunk egy kicsit eszmét cserélni, hogy biztonsági szempontból, illetve üzleti szempontból milyen kilátásai vannak egy ilyen európai jellegű és központú cégnek, úgyhogy egyébként hát megint csak az európai versenyképességnek egy kellemetlen mellékága az, hogy a Bosch is inkább az Egyesült Államokban csinál chipgyárat, és nem Európában. Ugye ezt is bejelentették többek között az elmúlt időszakban a Bosch kapcsán.
Miért?
Hát ugye ott van meg a megfelelő támogatás, meg a megfelelő infrastruktúra erre.
De mi a németek ezt nem támogatják? Hát ez teljesen illeszkedne pedig a versenyképesség, a függetlenedés, az összes többi.
De milyen támogatás az, amit Németország egy német cégnek nem ad meg?
Hát az a pénzügyi közvetlen hozzájárulás, amit az Egyesült Államok kormánya megad. Egy ilyen stratégiai fontosságú dologban. Egyébként azt szeretném mindenféleképpen hangsúlyozni, hogy ugye az összeszerelő üzem narratíva, amit folyamatosan hallunk Magyarország kapcsán, az pont a Bosch és a hozzá hasonló jellegű cégek szempontjából dől meg. Itt ugye ki is emelték, hogy a leginnovatívabb és globális szinten legfontosabb fejlesztési központok egyike van Budapesten. Autóipari
K+F szempontjából igen, de ugye ez marginális ahhoz képest, hogy nem K+F szempontból mi van. Tehát az összeszerelő üzemet azt össz GDP-ben, és így mérik.
Értem, én ezt nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy autóipari értelemben itt nagyon-nagyon izgalmas és fontos dolgok történnek. Egyébként izgalmasabbak és fontosabbak, mint a hozzánk hasonló szintén autóipari súlyú közép-kelet-európai országokban. Ezt közvetlen összehasonlításban így azért ki lehet jelenteni. A biztonsági dolgok kapcsán pedig egészen izgalmas új dolgokat lehetett látni, nyilván az erről szól a CES önvezetésről, meg konnektivitásról természetesen, meg önvezető tréning szoftverekről, meg egy halom olyan dologról, ami jönni fog, illetve már itt van, és akkor ezeknek a különböző evolúcióit lehetett látni. Nekem az egyik kedvencem az a belső kamera, amit egyébként a Bosch fejleszt, többek között, ami ugye a vezetésednek, vagy az önvezetésednek a támogatásához elengedhetően fontos. Ilyen kamerák már régóta vannak autókban, csak az egésznek a cizelláltsága az, ami újdonság. Például az, hogy le lehet mondani a jövőben mondjuk olyan ülésszenzorokról, amik ugye azért vannak az autóban, hogy észrevegye az autó, hogy esetleg valaki nincsen bekötve, úgyhogy ott ül értelemszerűen. Ezt ugye eddig súlyszenzorra oldották meg, ami egy bonyolultabb megoldás, mint amikor egy kamera tudja azt nézni, hogy kiülött egy táska adott esetben, ami a bimban volna neked az öv, vagy egy gyermek, vagy egy felnőtt, és ennek megfelelően tudják egyébként például a légzsáknak a felfújódását is szabályozni. Vagy ugye azt figyelik ilyen jellegű szenzorokkal, hogy vezetés közben, hogyha egy mondjuk level 3 szintű dolgot tud az autó, akkor mennyire vagy oda koncentrálódva az útra, vagy mennyire vagy alkalmatlan abban a pozíciódban arra, hogy adott esetben gyorsan átvedd a volánt, hogyha valami problematika történik.
Mi ez a level 3?
Ez a különböző szintű önvezetés. Aha, jó. Az autonóm.
Igen, az önvezetésnek több szintje van, így van egyébként. Azért az nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban van erre igazán igény. Tehát, hogyha valaki ott már vezetett, akkor ott tényleg az ember keze alá dolgozik az, hogy adott esetben nem kell fogni a kormányt, csak előre bámulnia, mert hogy órákon át egyenesen közlekedve azért ezek tényleg jelentős segítséget nyújtanak, pláne akkor, hogyha egy kicsit fáradtabb is vagy az átlagnál, mondjuk egy ilyen jetlag után. Amit egyébként a CES-ről érdemes tudni, hogy tényleg rettentően nagy. Tehát az bejárhatatlan gyakorlatilag egy nap alatt, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Külön
hát rá kellett volna szállni hármat, ahelyett, hogy kirándolgatunk.
Hát ez szuper lett volna, hogyha nem kellett volna mára már itthon lennem. De így is gyakorlatilag másfél nap volt erre, és azért az elég. Ugye az első indító napon a különböző sajtótájékoztatók vannak. Aztán a másik napon meg ugye bele lehetett magunkat vetni teljesen ebbe az egész forgatagba. Az autóipari résznek van lényegében egy elkülönített külön pavilonja, vagy hát szinte csak autóipari dolgokkal foglalkoznak. Nagyon, tényleg nagyon hangsúlyosan egyébként az önvezetéssel, vagy mindennel, ami azzal kapcsolatos. Tehát teljesen egyértelműen ez egy olyan trend, ami szerintem a teljes önvezetés szempontjából még egy arrébb lévő kérdés. Erről beszélgettünk a Bosch-nak a képviselőivel is, viszont a level 3 szintig meg nagyon is itt lévő, és egyébként a mostanihoz képest nagyon nagy lendületet kapó technológiai szint. Ami még nagyon izgalmas volt, és erről sokat akartam kérdezgetni, hát nyilván 20 percben nem fér belem nagyon sok, de azért tudtunk erről beszélni, hogy teljesen látható az a zsákutca, amiben mondjuk a klasszikus autógyártók vannak Európában, amikor azt próbálják megoldani, hogy saját maguk által működtetett operációs rendszereken keresztül fussanak az autónak a kritikus dolgai. Egyszerűen túl sokba kerül ez egy autógyári cégnek, hogy minden egyes cég külön kifejleszten erre különböző dolgokat, és akkor itt megint egy ilyen rendszer szinten kritikus beszélünk, mint amilyen a Bosch jön segítségére az autóiparnak, annak kapcsán, hogy fel tudják venni a versenyt mondjuk egy Google-el adott esetben, vagy egy ehhez hasonló céggel. Ez fogja meghatározni azt, hogy a jövőben az adattal, illetve az ügyfelek visszajelzéseivel, illetve az autó működtetésével kapcsolatban mi az, ami jó élményt fog adni a felhasználónak, és mi az, ami nem. Az látszik, hogy ezt egyszerűen nem tudják megoldani az autógyárak úgy, ahogy eredetileg tervezték. A nagy prémium gyártók ebbe eurómilliárdokat öltek már bele mostanra, és nagy valószínűséggel ennek az lesz a vége, hogy ezeket az eurómilliárdokat le kell írni, és rá kell bízni arra, aki ezt
nem az, nem az első eurómilliárdok lesznek, amiket így leírnak. Na jó van!
Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, és egyben hát nem is tudom, milyen jó szavakat használjak erre. Na, egy teljesen más világnak a küszöbén állunk, és ezt nyilván nem a CES-en éli meg először az ember, de azt mindenféleképpen igen, hogy mennyire tolódik el a hardware irányába, a szoftver irányába a központi kérdéskör. Okay. Ez szerintem izgalmas.
Bos, de elfogyott az időnk, Gábor, majd itt a stúdióban legközelebb jövő kibeszéljük héten. Jövő héten.
És nekem, szevasz, és köszönjük nekem nem szépen. Engedtél beolvasni egy viccet.
Igen, köszönjük szépen. Szevasz.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor, autóipari szaki volt, aki beszámolt a CES-ről, és ő a hogyan mondjuk ki egy cég nevét 80-szor 5 perc alatt verseny nyertese.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Ismét jönnek a hírek, mert hogy mindjárt 9 óra van, de jön még természetesen majd a IT rovatunk, csak van maradhat, csak hogy egy újabb, de ez már az adásmenetből származó poénkodás, csak neked, csak most.
Köszi, Ede. Ezt az András csinálta.
Ezt az András csinálta értelemszerűen, ugye a névváltás, átmárkázás a Vodafone, és a Digi helyébe lépő One Magyarországról, aztán persze nyitjuk a tőzsdét.
Óán, ezt mondtad?
Nem, ezt mondtam, azt mondtam, hogy Juan, valami ilyesmit mondta. Mi lesz az NOPQ-ban?
Veganuár.
Te is benne vagy?
Nem. De érdeklődve hallgatom, hogy milyen az, amikor észhez kapunk, nem eszünk húst egy hónapig, és utána pedig elmegyünk egy brutális sztéket benyomni. Látod?
Nem, mert ez ilyen teljes életmódváltás.
Ja!
Legalábbis akkor kipróbálni ki lehet így most januárban, okay, mindenféle támogatással.
Rendben, rendben. Támogassuk a veganuárt. Ez lesz az NOPQ-ban.